Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Alig egy nappal a magyarországi választások után Ursula von der Leyen már is új lendületet adott egy régóta dédelgetett brüsszeli tervnek. Az Európai Bizottság elnöke nyíltan beszélt arról, itt az idő megszüntetni az egyhangúság elvét az Európai Unió külpolitikájában. Arra kérdésre, hogy ez milyen változást jelenthet az Európai Unió alapértékeiben, Szalai Szilárddal, az Ellenpont vezető szerkesztőjével keressük a választ. Köszöntöm!
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Tehát a brüsszeli javaslatnak az a lényege, hogy a jövőben ne egyes tagállamok vétója döntsön kulcskérdésekben, hanem többségi szavazás. Nagyon sokat beszéltünk már erről. Én úgy gondolom, hogy a mögöttünk álló fél évben is. De Ursula von der Leyen most kiemelte, hogy ez különösen olyan érzékeny ügyeket érintene, mint az Oroszországgal szembeni szankciók, vagy az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások. Talán nem is ez az érdekes, hanem az a fél mondat, amit még utána mondott, hogy szerinte most kell kihasználni a politikai lendületet. Na hát milyen politikai lendületet kapott most így a magyar választások után a brüsszeli elit?
Hát a politikai lendületet Ursula von der Leyen minden bizonnyal arra értette, hogy a Cisza-párt leendő külügyminisztere, Orbán Anita még a bemutatása során arról beszélt, hogy ő nem bot szeretne lenni a küllők között, hanem a küllő maga az Európai Unió kerekén, amely úgy tűnik, hogy az egységesedés és a föderalizálódás felé gurul és halad. Úgy tűnik, hogy erre most lehetősége lesz a Cisza-pártnak, amely ugye egy olyan program került kormányra, amelynek a lényege Brüsszellel való kiegyezés, és ugye ennek a kiegyezésnek most látjuk, hogy mik lesznek a feltételei. Ugye ezek elől mindig Magyar Péter kisasszézott a kampány alatt, azok elől a kérdések elől, hogy pontosan mit jelent a Brüsszellel való megegyezés, úgyhogy ezt mindig csak a brüsszeli kommunikációból, illetve az ilyen Orbán Anita féle elszólásokból rakhattuk eddig csak össze. Mostantól elkezdődik a valódi tárgyalás és a valódi feltételeknek a kiszabása. Most Ursula von der Leyen részéről megtudhattuk az egyik valódi feltételt, ez ugye az egyhangúságnak a feloldása, és helyette egy többségi szavazásos rendszernek a bevezetése. Ugye ez önmagában azt hiszem, hogy talán nem sokat mond a választóknak, hogy ez miért fontos, vagy miért lényeges, de ez egy kardinális változás az Európai Unió eddigi politikájához képest. Ugye azt látni kell, hogy az Európai Unió jelenleg, meg eredeti szándékai szerint legalábbis, egy államszövetség volt, egy szövetséges államoknak egy olyan közössége, ahol minden a legkisebb tagállamnak és a legnagyobbnak is a legfontosabb központi kérdésekben egyenlő volt a szava. Tehát egy tagállamra sem lehetett olyan döntéseket rákényszeríteni, amelyeket az a tagállam nem szeretett volna, így egy közös együttműködésen alapuló, de egyébként szuverén nemzetek társulása volt az Európai Unió, amelyet garantált az, hogy valóban egyes egyébként olyan témakörökön kívül, amelyeket az Európai Bizottság hatáskörébe rendeltek a tagállamok, azon kívül nem lehetett a tagállamok feje felett döntést hozni, ez szolgálta a vétójog, pontosabban az egyhangúság elve. Hogyha ezt kivesszük a rendszerből, akkor az Európai Tanács, amely eddig egy független, szuverén államokat képviselő testület volt, az tulajdonképpen egy parlamentális grémiummá fog átalakulni abban az értelemben, hogy valóban úgy fog működni, mint egy tagállami parlament, ahol egy sima vagy minősített többséggel bizonyos szabályokat át lehet vinni akkor is, hogyha a parlamenti kisebbség ezt nem szeretné. Ugye ezzel a probléma az, hogy azt a szuverenitási faktort adja fel, amelyet a független államok önálló belügyeit, illetve külügyeit érintő szabadságot eddig képviseltek, illetve ez meg lehetett nekik. Mire gondolok most a konkrétumok terén? Ugye a tagállamoknak a külügyei azok például vámkérdéseket leszámítva azért jó részt önálló döntéseken alapult. Tehát például az energetikai beszerzések terén teljesen önálló tagállami hatáskörbe rendelt döntés volt az, hogy milyen országokból, milyen útvonalakon szerzik be például az energiahordozóikat. De most beszélhetünk más kereskedelmi politikai döntésekről is. És amennyiben ez a vétójog megszűnik, úgy olyan kereskedelmi politikai és olyan külpolitikai döntéseket hozhat az Európai Unió, amely adott esetben egyes tagállamok jogait, illetve egyéni diszkrécióját a döntések előkészítésében sértheti. Mire gondolok? Ugye a mi esetünkben, Magyarország esetében a legegyértelműbb az az Oroszország elleni szankcióknak a sora, hiszen hogyha nincsen vétójoga egy tagállamnak sem, akkor tulajdonképpen egy többségi döntéssel el lehet dönteni azt, akár mondjuk a német és francia képviselők döntésével el lehet dönteni azt, hogy Magyarország ne vehessen orosz gázt és olajat. Egyébként az a furcsa helyzet, és ezért javaslom egyébként az összes európai országnak, hogy fontolja meg ennek a vétónak az elvetését, mert ez fordított esetben, fordított irányba is elsülhet. Adott esetben lehetséges, hogy a kelet-közép-európai tagállamok fognak majd a jövőben olyan előre nem látható döntéseket megakadályozni, ami adott esetben ezeknek a nyugat-európai államoknak lehet fontos. Tehát most még a mi bőrünkre megy ez a játék, elsősorban Magyarország és Szlovákia bőrére, de a jövőben ez a kocka fordulhat, úgyhogy azt hiszem, hogy senkinek sem előnyös az, hogyha egy szuverén nemzetek közösségéből egy kvázi parlamentáris birodalmat kovácsolunk, hiszen innentől a szuverenitás elvesztése mindenkit érint.
Nagyon jó, hogy parlamentális példával írta ezt le, hiszen én ugyanezt szerettem volna kérdezni, hogy gazdasági érdekek mentén szerveződött az Európai Unió, és pont az volt a lényeg, az is volt a lényeg, hogy gazdasági egyenlőségek legyenek majd a tagállamok között idővel. Na most egy többségi döntési mechanizmus mennyire fogja magával hozni a tagállamok közötti politikai alkuknak a lehetőségét? Hiszen most, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan születnek parlamentális keretek között a döntések, és hogy itt is történik olyan, hát látjuk a koalíciós kormányzást, például Németországban, hogy mi volt az, amit Merz megígért. Majd amikor ezt végre is kellett hajtania, és abba szövetségeseket kellett keresnie, akkor már elindul a politikai alkuknak a folyamata. És egyes kérdésekben én vagyok az, aki a feltételeket diktálja, de lehet, hogy a következő kérdésben nekem fogják azt a bizonyos feltételt diktálni.
Így van, ez egy létező kockázat, és ezért elmondtam azt, hogy a nyugat-európai, vagy azoknak a politikai köröknek és azoknak az országoknak is meg kell fontolnia, hogy megfelelő irány ez az Európai Unió számára, akik most ennek a haszonélvezői és a mozgatórugói ezeknek a változásoknak, hiszen ez a kocka, ez bármikor fordulhat. De egy távolabbi gondolatkísérletet vessünk fel akkor ebben a kérdésben. Ugye jelenleg az Európai Parlament egy parlamentáris testületként azokban az ügyekben hoz döntést, amelyek az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak, ezek különböző szabályozás, politikai kérdések, vámügyi kérdések és egy sor egyéb olyan dolog, amely egyébként a tagállamok közös megegyezése szerint az Európai Bizottság ügyintézési kompetenciájába tartoznak. Ugye ez jelenleg az a testület, amely ellátja azt a feladatot, hogy a bizottság munkáját támogatja, többségi parlamentáris elven működik. Ha azonban minden kérdést tulajdonképpen parlamentáris működésbe rendelünk, tehát minden kérdés pusztán többségi kérdésé válik, és nem az egyes tagállamok vezetőinek alkuján is egységes véleményén alakul, akkor tulajdonképpen vagy az Európai Parlament, vagy az Európai Tanács elveszíti a létjogosultságát, hiszen ebben az esetben kvázi párhuzamos intézményekké válnak, hiszen minden kérdésben, ha a többségi döntés elég, miért ne tárgyalhatná ezt az Európai Parlament, vagy vice versa, miért ne tárgyalhatná ezeket az Európai Parlament kompetenciájába tartozó kérdéseket az Európai Tanács, hiszen a döntési mechanizmus itt már tulajdonképpen ugyanaz. Itt legfeljebb már csak jogtechnikai különbségekről beszélhetünk, de ha pedig ez igaz, akkor az Európai Parlament működéséből azt láthatjuk, hogy egy gyakorlatilag egy föderális államszervezetté alakul át az Európai Unió, hiszen egy közös parlamenti döntési mechanizmus során kerülnek ki olyan döntések, amelyek az egyes tagállamok legalábbis külügyeit jelen állás szerint, de hosszabb távon akár belügyeit is befolyásolják. Ha pedig ez így van, akkor ezek a tagállamok, akik ez alá a döntési mechanizmus alá esnek, tehát az összes, elveszíti azt a szuverenitási faktort, amellyel belépett az Európai Unióba, tehát már nem önálló kül- és belpolitikával rendelkezik, hanem egyfajta vazallusi rendszerbe és egy vazallusi függvési rendszerbe kerül Brüsszellel, ami ugye tulajdonképpen egy klientúra rendszer kiépítését szolgálja. Ugye a Tiszapárt győzelme ezért egy érdekes történet, mert ők vállaltan emellett tették le a garast. Ugye visszautalok ismét Orbán Anita, a leendő külügyminiszter bemutatkozó videójára, ahol konkrétan arról beszél, hogy ő a vétót azt nem használná ebben a formában, amiben a magyar kormány. Ugye a magyar kormány 3+1 ügyben használta mindig a vétóját, ugye ez az egyik a migráció, a másik a szankciók, a harmadik pedig Ukrajna finanszírozása, és a plusz egy az ebből a háromból következik, az pedig a vétójog elvétele ennek az ügye, tehát ez volt az a plusz egy ügy, amit Orbán Viktor vörös vonalként kezelt miniszterelnöksége során, és ahol miből nem engedett. Ez volt a legfontosabb olyan pont, ahol a vétójogot mindenképpen alkalmazni kell. Hogyha Orbán Anita ebből visszavesz, meg Magyar Péter ebből visszavesz, akkor tulajdonképpen az imént felvázolt, hogy mondjam, független szuverén nemzetek közösségéből egy parlamentáris birodalom felé lépünk el.
Még ugye nem alakult meg a magyar kormány, úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy a senki földjén vagyunk bizonyos tekintetben. De annyit beszéltünk erről is, és most már nagyon közel van az az idő, ami eldönti, hogy amit mondtunk az igaz-e. De nagyon sokat beszéltünk arról, hogy Orbán Viktor háta mögé bújnak be a tagállami vezetők akkor, amikor határozottan kell kiállni valami ellen. Mert ez eddig olyan kényelmes volt, és olyan egyszerű, hogy Magyarország úgy is megy, úgy is elmondja, hogy mit gondolunk. Szlovákia elkezdett ebből kitörni, láttuk azt is, hogy Belgium szintén, amikor az orosz vagyon felszabadítását kérték volna Belgiumtól, bár meg is kapta a fenyegetést, hogy nagyon gyorsan kerülhető is Magyarország példájára, vagy okulhatna Magyarország példáján, de az tényleg látszódik, hogy Orbán Viktor ebből a rendszerből kikerült. Lesznek-e olyan tagállamok, akik most fel fogják vállalni ezt a szerepet, hiszen ugye Ursula von der Leyen azt mondta, hogy használjuk ki ezt a politikai lendületet. Tehát ez olyan lendülete, mint ahogy ők ezt vizionálják.
Igen, ugye ez mindenképpen egy nagy siker a globalista erők számára Európában, hogy a magyar kormányt sikerült, mindenki értékelje a maga vérmérséklete szerint, hogy milyen módon megbuktatni, és ennek következményeit nyilván politikailag most ki akarják használni. Ugye Robert Fico és Andrej Babis lehet a két reménysugár ebben a helyzetben, csak a probléma az, hogy mögöttük ugye fogalmilag és a cseh és szlovák politikai rendszerből adódó sajátosságok miatt nem áll egy olyan stabil kormányzati többség, mint amilyen az elmúlt 4 ciklusban Orbán Viktor mögött állt. Tehát ez egy sokkal nehezebb helyzetből kell nekik manőverezniük. Ugye Giorgia Meloninak az esetéből érdemes tanulni, aki egy markánsan euroszkeptikus jelöltből lett az egyik üdvöskéje az Európai Uniónak, mármint az ő saját szempontjukból. Mindössze azért, mert az ország politikai kitettsége olyan magas az ottani politikai rendszer sajátosságaiból és a borzasztóan instabil kormányok, egymás követő borzasztóan instabil kormányok sajátosságából következően, amely egy olyan kényszerpályán mozgatta Giorgia Melonit is, amelyre ő maga láthatóan egyébként nem akar tartozni és nem akar rálépni. Ugye Andrej Babis és Robert Fico esetében hasonló a helyzet, nyilván olyan stabil kormányzati többséggel tulajdonképpen Európában senki sem rendelkezett, mint Orbán Viktor. Ennek a megszüntetése volt nagyon fontos a brüsszeli elit számára. Nem csoda, hogy nemzetközi szinten is kiemelt esemény volt a magyar választás már azelőtt, hogy tudtuk volna az eredményeket. Ebből az alapállásból pedig az következik, hogy tulajdonképpen ennek a két politikai formációnak, Csehországnak és Szlovákiának kellene ellenállnia, és majd kíváncsian várjuk a francia választások eredményét, hiszen ott is egy nagyon fontos választás elé nézünk, ahol, hogyha engedik elindulni Marine Le Pent, ami még korán sem biztos, akkor egy olyan változást hozhat, ami egy hasonlóan stabil patrióta kormányzatot, illetve egy nagyon komoly befolyással rendelkező patrióta kormányzatot eredményezhet. Viszont most olyan kulcskérdéseket lehet átnyomni viszonylag kis parlamenti többséggel rendelkező kormányok ellenállása mellett, amelyek lehet, hogy töréspontot okozhatnak, és Európát egy sokkal kevésbé szabad helyé tehetik.
Hát veszélyes időket él az Európai Unió is, mondhatjuk azt, hogy ebben keveset tévedtünk akkor, amikor egy Orbán Viktor kormányával szemben hatalomra törő erő esetén próbáltuk felmérni az Európai Uniós viszonyokat, erőviszonyokat. Na de, ön is úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktornak a magabiztosságát a mögötte álló kétharmad adta, és az, hogy nincsen koalíciós kényszer. Magyar Péter ugyanilyen erővel képes az Európai Unióba most bevonulni. A kétharmad mögötte is ugyanúgy megvan. Azért én feltenném ezt a kérdést, hogy Brüsszelben örülnek-e ennek az újabb magyar kétharmadnak?
Én azt is megkockáztatom, hogy tevékenyen örülnek ennek a újabb magyar kétharmadnak ebben az esetben. Nagyon komoly politikai, és majd még kiderül, hogy milyen egyéb munkája volt a brüsszeli bizottságnak és a csatolt részeinek ebben a győzelemben. Úgyhogy azt hiszem, hogy hogy az örömünnep az és az öndicséret Brüsszelben ebben az esetben teljesen indokolt, hiszen egy sikeres projektet vittek véghez sok próbálkozás után. Innen nézve tehát egyértelműnek tűnik az, hogy ebből egyfajta közeledés fog kisülni. Ugye a müncheni biztonságpolitikai konferencián már láthattuk, hogy azok a körök, akiket az elmúlt 4 évben a háborúpárti táborként azonosítottunk, tehát Németország, Lengyelország és a brüsszeli vezetés körbe rajongták Magyar Pétert, és hát ugye az egyes híradások szerint még különböző kampánytechnikai javaslatokat is és vállalásokat is tettek az irányába az ukrán partnerekkel együttműködve. Ezt majd azért érdemes lesz részleteiben feltárni azoknak az úgynevezett oknyomozó újságíróknak, akik igen komoly politikai munkát végeztek a kampányban a Magyar Péter kormány megválasztásánál. Természetesen ezt iróniából mondom, hiszen ez nem fog megtörténni. Ebben az esetben ez majd egy másik, majd a majdani ellenzéki média feladata lesz ennek az együttműködésnek a feltárása, de azt mindenképpen látjuk, hogy valamiféle összjáték ebben volt a körök között, volt egyfajta együttműködés, nagyon szoros lehetett ez a kapcsolat, és azokból a reakciókból, amik Brüsszelből és ezekből az egyébként hozzá kapcsolódó és háború terén hasonló gondolatokat megfogalmazó országokból érkeznek, egyértelműnek tűnik, hogy egy komoly sikerként könyvelik el Magyar Péter győzelmét.
De hát azért ne felejtsük el azt se, és a Wall Street Journal publicisztikája, egy publicistája élesen bírálja azokat a politikusokat és elemzőket, és akkor ide lehetne venni akár a brüsszeli bürokratákat, vagy hazánkkal szembe menő politikusokat is, akik az elmúlt években rendszeresen diktatúraként írták le Magyarországot, és fasizmussal vádolták az Orbán Viktor vezette kormányokat. Látunk-e most bárkitől, aki azt mondta, hogy már pedig Magyarországon nem demokrácia van, egyfajta szembenézést, bocsánatkérést, vagy legalább csak egy olyan posztot, hogy hát akkor most bebizonyították a magyar választások, hogy mégiscsak demokrácia van. A demokrácia köszöni szépen él és virágzik, és jól van Magyarországon.
Igen, ugye itt van egy fajta tévedés, vagy egy tudatos hazugság inkább az elmúlt 16 év kapcsán, amely egy ilyen antidemokratikus vagy hibrid rezsim, ugye ezt a kifejezést használták még, meg választási autokrácia, meg hasonló történeteket, hát ugye most akkor nem látjuk, hogy az a választási autokrácia ez pontosan hol is nyilvánult meg, vagy esetleg Magyar Péter győzelme lenne az autokratikus fordulat itt Magyarországon, tehát ezeket a megfejtéseket még várjuk. Annál is inkább, mert ugye az érvelés az elmúlt néhány napban ezzel kapcsolatban, hogy attól, hogy veszített az Orbán kormány, ez még lehet egy diktatúra. Hát én javaslom figyelmébe az ilyen politikai elemzőknek a diktatúrák mindenkori történetét, hogy diktatúrák két módon, illetve egy módon tudnak megbukni, forradalmak vagy belső lázadások útján és nem választásos úton. Én azt gondolom, hogyha a valódi diktatúrákban választásokon megbukna mondjuk egy olyan kormányzat, ami tényleg diktatórikusan működik, erősen meg lennénk lepve. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez egy valid érvelés lenne az ellenzéki, vagyis hát most már kormánypárti elemzők részéről, akik azt mondják, hogy attól, hogy ez egy, attól, hogy az ellenzék meg tudta nyerni a választást, ez egy diktatórikus rendszer lett volna. Ez nyilván önmagától értetődő módon cáfolja ennek a 16 évnek a narratíváját. Ami viszont most következik, az nagyon érdekes, hiszen az elmúlt négy napban a választások óta már hallottunk a teljes magyar közjogi rendszernek a leváltásáról, illetve a lemondásra való felszólításáról, amikor ezek a közjogi méltóságok az Alkotmánybíróság elnökétől a köztársasági elnökön át a versenyhivatal vezetőjéig mind megtagadták a lemondást a törvényes jogrendre és a hivatali mandátumukra hivatkozva, akkor pedig különböző fenyegetések következtek. Én azt hiszem, hogy ez a diktatórikus rendszernek a kiépítésének az első lépcsőfoka, hogy egy még be sem iktatott miniszterelnök, egy még fel sem állt kormány már közjogi méltóság, mandátummal rendelkező közjogi méltóságokat fenyeget mind állásában, mind személyében. Ilyen 2010-ben nem történt. 2010-ben azok a közjogi méltóságok, akik törvényes keretek között mandátumukat gyakorolták, helyben maradhattak, amennyiben ennek a mandátumnak megfelelően jártak el. Itt jelenleg azt hiszem, hogy Súlyog Tamással kapcsolatban például nem merült fel, hogy a mandátumával szembe menően cselekedett volna hivatala során. Ennek ellenére lemondásra szólítják fel pusztán politikai alapon, ráadásul azt a személyt, a köztársasági elnököt, aki a nemzet egységét testesíti meg az alkotmány szövegezése szerint. Hát azt hiszem, hogy ez legalábbis árulkodó arról, hogy milyen politikai berendezkedés készülődik itt Magyarországon, és akik azt gondolták, hogy ezzel valami liberálisabb demokrácia fog következni, hiszen az illiberális demokráciát, mint jelzőt Orbán Viktor saját maga is felvállalta a magyar politikai rendszerrel kapcsolatban, és aki azt gondolta, hogy most egy liberális demokrácia fog következni Magyarországon, az nagyon csúnyán csalódik. A kérdés az, hogy ezek a személyek, ezek a liberális demokráciát, vagy a jogállamot, vagy a demokráciát, mint alapfogalmat miképpen értelmezik, és jelen pillanatban, négy nappal a választás után úgy tűnik, hogy ezeket nem a tiszta értelmében értelmezik ezek a személyek, hanem pusztán abban az értelemben, hogy az a demokrácia, ami a mi preferenciánknak megfelel. Jelen állás szerint Magyarország egy demokrácia, félünk, hogy ez a jövőben már nem így lesz.
És hát ugye Magyar Péter alkotmánymódosítási jogkörrel rendelkező kétharmados parlamenti többséget tudhat majd maga mögött, és azért valljuk be, hogy ez felülmúlta Brüsszel minden várakozását. És én nem véletlenül tettem fel azt a kérdést, hogy örülnek-e biztosan önfeledten ennek a kétharmadnak újból Magyarországon, hiszen Orbán Viktor már bebizonyította azt, hogy egy kétharmados többség az mit jelent a háta mögött, mennyire teszi magabiztossá az embert. És Azt várnánk, hogyha Brüsszel annyira örül annak a fordulatnak, ami most Magyarországon történt, akkor egy gombnyomással, ugyanúgy, mint Lengyelország esetében, felszabadítaná azokat az uniós forrásokat, amit eddig jogállamiságra hivatkozva visszatartottak. De most, mint hogyha azt tűnne, hogy magasabbra tették Magyarországnak a lécet, mint egykor Lengyelország esetében láthattuk. Hát emögött mi áll?
Ez egy nagyon érdekes felvetés. Ugye első körben az, hogy milyen magabiztosságot adhat egy politikai szereplőnek a kétharmad, ez tulajdonképpen az első témánk miatt majdhogy nem irreleváns is. Hiszen, hogyha elveszik a tagállami vétójog, akkor tulajdonképpen a szuverenitás deficit miatt már nem lesz akkora jelentősége annak, hogy talán, hogy legalábbis külpolitikai értelemben biztos, hogy nem, hogy valakinek kétharmados felhatalmazása van-e Magyarországon vagy sem. A másik oldal azért ennek viszont valóban az, hogy még Lengyelországban ugye azonnali folyósításra került már tulajdonképpen Donald Tusk győzelmének a hírére a visszatartott források teljes összege. Itt Magyarországon úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni, és ez egy érdekes szituáció, mert ugye a nyilvánosságban Magyar Péter nagyon sok olyan ügyet kommunikált, amely Brüsszel számára érzékeny. Tehát tulajdonképpen ugye a migrációval kapcsolatban is próbált a nyilvánosság előtt egyfajta tartózkodó álláspontot felvenni, tehát a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatban egy tartózkodó álláspontot, az más kérdés, hogy egyébként a frakciójának tagjai megszavazták annak végrehajtását, de ő maga próbált egyfajta távolságot tartani ettől az ügytől. A Ukrajna ügyében szintén megpróbált távolságtartóan viselkedni, európai parlamenti frakciótársai szintén nem voltak ennyire mértéktartóak, amikor ukrán zászlós pólóban ültek be az európai parlament egyik ülésére. De Magyar Péter próbált egyfajta távolságot tartani a választási győzelem érdekében, és ez nyilvánvalóan okot ad arra Brüsszelnek, hogy visszatartson forrásokat, hiszen még nem látják azt, ami Donald Tusk esetében tudható volt, hogy egy elkötelezett orosz ellenes szeméről van szó. Ugye itt Magyar Péter esetében is megvan ez a helyzet, csak annyit változott a történet 2023 óta, hogy nem egy, hanem 4 éve zajlik a háború. És sokszor beszélgettünk arról, hogy egyáltalán kérdéses az, hogy az az összeg, amit Magyarország számára visszatartott az Európai Unió forrás, ez fizikailag létező pénz-e még? Az Ukrajnának küldött pénzügyi támogatások összegének ismeretében. És az egy igen erős kérdés, hogy ezt a forrást, amit eddig Magyarországtól visszatartottak, ezt ha egyáltalán van rá igény, hogy valaha is visszautalja Brüsszel Magyarországnak, akkor ez fizikailag létező pénze, erre képes-e, hogy visszautalja, vagy egyáltalán nem létező összegekről beszélünk itt. Itt úgy gondolom, hogy a bizottságnak és Brüsszelnek van bizonyítási feladata, mert hogy Magyar Péter EP képviselői azért már jócskán bizonyították, hogy azokban a kulcskérdésekben, amelyeket Brüsszel sérelmezett Magyarország politikai magatartásával kapcsolatban, osztják a brüsszeli álláspontot. Tehát azt hiszem, hogy ebből az irányból nem lehet probléma. A folyósítások tekintetében az egyetlen problémát az jelentheti, hogyha valójában ez a pénz nem létezik, vagy esetleg annak a politikai alkunak nem képezik tárgyát, ami Magyar Péter és Brüsszel között megszülethetett.
De hát azt most látjuk, hogy ez a bizonyítási nyomás, ez, ha megalakul az új magyar kormány, akkor viszont már Magyar Péternek fogja majd a vállát nyomni. Úgyhogy kíváncsian várjuk azt, hogy ezekben a pártpreferenciák felett álló kérdésekben, mint amit ön is említett, akár Ukrajna EU-s csatlakozása, akár a migráció, mégis hova teszik majd le a voksukat. Nagyon szépen köszönöm Szalai Szilárdnak, hogy ebben az elmúlt szűk fél órában a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Síje Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.